Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Ercsényi Lajos beszélgetését hallhatják Pigler Mónika Mira nővérrel a májusi almádialógus lelki gyakorlatról. A beszélgetés első része következik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026-ban is folytatódik lelki gyakorlat sorozatunk Balatonalmádiban. A Mária Rádió éves tematikája az örökség címet viseli. Ezt a témát járjuk körül hónapról hónapra, más-más aspektusból szemlélve. Az Almá dialógus májusi lelki gyakorlatát Pigler Mónika Mira domonkosrendi nővér vezeti, aki egy rendkívül izgalmas témát hoz nekünk, női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei. Vajon miként ragadható meg a női karakter és a hivatás a ma egyházában? Adódnak a klasszikus kapaszkodók, Szűz Mária anyai példája vagy az egyház, mint Krisztus jegyese? De vajon előkerül-e a nők profitai szerepe is, felidézve például, hogy kitalálkozott legelőször a feltámadottal? A változás szele már érezhető, Natalie Beckard vagy a magyar Csiszár Klára történelmi szerepvállalása a püspöki szinóduson mind azt jelzik, hogy a női hangsúlya növekszik, identitások, hivatások, örökségek, és még sorolhatnánk, hogy mi minden izgalmas téma kerül ebből a témakörrel kapcsolatba. Nagy szeretettel köszöntöm Pigler Mónika Mira nővért, akivel telefonos kapcsolatban vagyunk, ha jól tudom, nővér Budakeszi Rendházban ül és várja a kérdéseket. Feltámadt Krisztus.
Igen, nagy aszcsétten. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus, és örömmel várom a kérdéseket.
Kedves hallgató, váratlanul megszakítom ezt a beszélgetést. Ugyanis kiderült, hogy ez a riport kicsit hosszúra sikeredett, de rendkívül tartalmas lett. És ezért úgy gondoltuk, hogy a beszélgetés teljes egészét két részletben tennénk adásba, a most következő rész a beszélgetésnek az első fele. Először is arra szeretnélek kérni, hogy légy szíves, mutasd be magadat röviden, hiszen nem biztos, hogy mindenki ismeri az életutadat, és nem mindegy az sem a beszélgetés szempontjából, hogy milyen életutat futottál be odáig, hogy most itt tudunk erről a témáról beszélgetni.
Köszönöm a lehetőséget, mert az életutam az adójában így az Istennek a kegyelme, és nagyon örülök, amikor erről beszélhetek, hogy mit tett az életembe. Mert hogy én nem hívőként kezdtem az életemet, bár megkereszteltek hagyománytiszteletből a szüleim, és akkor 70-es években még úgymond a szocializmus alatt növekedtem, és én is elfogadtam, hogy nincs Isten. Csak közben már 14 éves koromtól elindult egy keresés, hogy akkor mi az élet értelme, hogyha mindenki megszületik, dolgozik, aztán meghal, de ennek tulajdonképpen mi a mélyebb értelme, nem hagyott nyugodni ez a kérdés. Hogy ezért is mentem filozófia szakra felnőttként, és hiába tanultam sokat az élet értelméről, a saját személyes életemnek így az értelmét nem találtam meg benne. Uh-huh. Úgy gondoltam, hogy 26 éves koromra már mindent kipróbáltam, mi ez a világ adhat, barátság, szerelem, anyagi jólét, karrier, minden, ami úgymond boldoggá teheti az embert ezen a földön, és én ebben nem találtam meg a boldogságomat, és úgy történt, hogy az egyetem éveim végén úgymond be akartam fejezni az életemet, hiszen nem akartam eljátszani, hogy boldog vagyok, mikor nincs boldogság. Ez volt a konklúzióm itt a földön, mert minden véges, de nem kell megérni, mert valószínűleg ezt a nagyon erős vágyat az örök boldogságra az Isten rakta belém, csak mivel nem képződtem ebben az irányban, ezért nem volt, aki a hitet nekem közvetítse, ezért így jutottam ide. Ezzel a ponton Jézus belépett így az életem, és így alakult ki ez az intenzív Isten kapcsolatunk. Tehát amikor ezen gondolkodtam, akkor Debrecenben, a béleti szobában, akkor azt gondoltam, hogy ember rajta nem tud segíteni. Én már magamon nem, hogyha Isten van, mert ugye az a divitalomáim alapján azért nem tudtam elvetni. Hogyha van Isten, akkor most csináljon valamit, mert ez a logikus lépés, a következő lépés. És hát akkor történt ez a pillanat, hogy gyönyörű jelenet, hogy ezt már sokszor elmeséltem, a rózsafűzér feszülete felén fordult, ami ott hallgott egy ilyen szuvenír gyanánt, vagy emléktárgyként, és ez nekem azt jelentett, hogy rám néz az Isten, és közben pedig ott volt a szobában, a legtávolabbi sarokban valaki, egy élő személy, aki nagyon-nagyon mélyen együtt érzett velem, és fájt neki, hogy én hova, milyen állapotban vagyok, és tudta, hogy mitől szenvedek, jól lehet, én magam se tudtam. És valamiképpen azt is megértettem, hogy ez a Jézus Krisztus, aki ott van a szobában, de nem láttam, csak érzékeltem, hogy ott van. Tehát nem egy elvont Isten volt, hanem egy személyes, nagyon értem, nagyon mélyen aggódó, szerető személy. És akkor innentől én mentem Krisztus nyomába, és akkor eljutottam hamar a szerzetességre, a bérmálásom után. És akkor a szerzetességen belül jutottam én Kárpátaljára, az első hely, ahova helyeztek az örökfogadalom után.
Azért ez egy mély víz lehetett, nem? A kárpátaljai szolgálat. Mert egy 26 éves, vagy mondjuk 30 éves nő, aki a magyarországi valóságban élt, utána egyszer csak átkerül a Jóisten vonzásába, és ráadásul fizikailag is egy egészen más, vagy földrajzilag is egészen más helyszínen folytatja a szolgálatát, azért az egy nehéz váltás lehetett sok szempontból.
Igen. Az volt az érdekes az egészben, hogy ugye 2007-ben vettem örökfogadalmat, és mindenkinek mondtam addig, hogy jaj, csak Kárpátaljára ne helyezd, meg bárhová megyek, csak oda ne. És előjáró valamiképpen ezt nem hallottam meg, vagy úgy konkrétan neki talán nem is mondtam. Uh-huh. És akkor tudtam meg, hogy hát akkor mi a nővér az első küldetésed Kárpátalja. És valóban úgy mentem oda, hogy emberileg húzódoztam, de mivel abban az évben adtam át teljesen az életemet az Istennek, hogy tiéd vagyok mindörökké, egyértelmű volt, hogy az Isten akarata ez, hogy na, akkor te azt mondtad, hogy az enyém vagy, akkor most viszlek tovább oda, ahol tényleg az enyém lehet. És azt tapasztaltam meg, hogy emberileg ugye átgyúró volt ez a tapasztalat. Úgy fogalmaztam meg ott, hogy sokféle nyomorúsággal találkoztam, fizikai, morális, szellemi, nem tudom, kulturális, hiányosságok, nyomorúságok, és mégis olyan gyönyörű, hogy mondjam, hitben nagyon-nagyon magasan vagy milyen élő emberekkel találkoztam, hogy én ott nagyon sokat növekedtem a hitemben, pont egy ilyen környezet kellett ahhoz, hogy a hitem így még élőbbé váljon, és jobban megtestesüljön.
Nagyon érdekes ez a dolog, mert ugye sok nevet ismerünk ebből a szolgálatból, hogy más nem mondják, ugye Majnak Antal püspök atya ferencesek között, Hajas Ámosz ferences atya, Orosz István görög katolikus parohus atya, ők mindannyian úgy beszélnek erről a világról, hogy micsoda lelki edzőtábor lehetett és volt. Szóval ott kezdted a szolgálatodat, és aztán hogyan alakult tovább a szerzetes életed?
Kicsit ott szomorkodtam, nem csak szomorkodtam, mert nagyon sok boldogságért ott igazából, mert egy kollégiumban dolgoztam, egy 56 fős vegyes egyetemi kollégium, fiúk, lányok, mindegyik magyar ajkú, direkt nekik alapította ott a Domonkos atya, mi Domonkos rendőnek a egyik oszlopos tagja, Mészáros Domonkos atya, akkor plébános volt előttem, egy pár évvel hozták létre a kollégiumot, és ami szép volt, hogy ott felelevenítettük ott a, nem tudom, a közösségi életet, a kulturális életet, szerveztünk nekik sokféle programot, és színjátszókört is alapítottunk a kollégisták, és az is nagyon nagy élmény volt nekem, hogy ezekkel a színdarabokkal jártuk körbe a magyar városokat, és előadtuk kultúrházakba színdarabokat, és nagy siker volt, és hát ez sok szempontból nagyon összekovácsolt minket a fiatalokkal, vagy engem, meg az együttélés és a kollégium, hogy egészen másfajta apostoli tevékenység, ha ott élünk az emberek között, mint hogyha kiártunk volna a kolostorból mondjuk hetente egyszer ítoktatni.
Igen.
Teljesen másfajta krisztusi közösséget lehetett formálni, így ahogy permanensen jelen voltunk az életünkben. Egy nagyon nagy gyönyörű misszió volt számomra, jól lett, nehéz, de mégis nagyon sok gyümölcsöt termett.
És aztán utána vissza a Magyarországra, illetve hát a anyaországba, ahogy szokták mondani, ugye a nemzettestvéreink, és akkor hogyan kerültél például az egyetemi katedra közelébe?
Uh-huh. Hát én nem rögtön Magyarországra kerültem vissza, hanem a másik végletbe, Svájcba tovább tanulni a teológiát. Ez egy óriási kulturális válság volt, vagy nem válság, hanem egy ilyen, hogy mondjam, hogy kemény tapasztalat, hogy az egyik oldalon Kárpátalján például a nagypénteki kereszt hódolaton megpuszilták a keresztet, igen, például megölelték, igen, leborultak.
Közvetlen kapcsolatba pedig kerültek vele, igen.
Igen, és Svájcba pedig nagyon kulturáltan 2 méterrel a kereszt előtt. Tehát érdetek, ahogy most is Magyarországon is van, de valamiképpen nekem ez kifejezte ezt a fajta távolságot, és emberileg is ott más, hogy mondjam, a kapcsolódási stílus, tehát egyetemen úgy ültek le a fiatalok, hogy mindig 2 széket kihagytak a mellettük ülőtől, mi Kárpátalján nyilván már a vonattól is, hogy átmegyünk a határon, egymás nyakába ugranak az emberek. Tehát egy, a 2 végletet tapasztaltam meg, ami nehéz is volt szintén, de nagyon érdekes, különleges élmény. És nagyon fontos, amit ott tanultam, a Szent Tamásik teológiát tanították, és filozófiát is tanulhattam. Tehát a tomista szemléletet tudtam említeni így a teológiában. És amikor visszakerültem, akkor Kőszegen indult a gimnázium, kollégium, és ott akkor a kollégiumot kellett elindítani. De ezek a kollégisták már gimnazisták voltak, és így hamar rájöttem, hogy nem az én korosztályom a kamaszkor, tehát ott a szellemi, hogy mondjam, keresés, kutatás még nem olyan erős, ott még inkább a személyiség próbál kibontakozni, keresi önmagát. Az is egy szép küldetés, hogy ebbe segíteni a fiatalokat az önállósodásra, de valahogy bennem az az igazságról való beszélgetés és a közös keresés az egy erősebb, vagy is mondjam, karizma lehet. És aztán onnan kerültem Szombathelyre, és ott indult ez a úgynevezett katedra élet, mert hogy ott kellett a főiskolára, a hittanári képző főiskolán filozófia tanár, és így akkor onnantól már elindult ez a filozófia oktatás, és ezt itt biztos, hogy 6 évet töltöttem Szombathelyen, és akkor édesanyám összeomlása, fizikai összeomlása miatt kerültem Budakeszire. Igazából, és ugye akkor most látogatom, hogy idős otthonba vigyáznak rá, és akkor így én még az egy Győrbe tanítok, ami a legszebb pillanatok voltak, amikor a kispapokat is oktathattam filozófiára, szintén Győrbe, azok nagyon szép idők voltak, körülbelül 3 évig tudtam őket tanítani, és aztán bezárt a szeminárium.
Sajnos bezárt a szeminárium, most, így van.
Igen, Győrbe sajnos, úgyhogy ebben a tanében már, hát nem, a csakot leveszem, tehát nem kispapokat, hanem felnőtteket hittanárnak készülő, nagyon intelligens felnőttekkel. Folytatom a filozófia oktatást. Na hát, ez kicsit bőven ez az életem, eddig a fonti.
Mert hogy gazdag, azért bő. Nagyon köszönöm ezt a vázlatot, ezt az ívet. Na de ellenben most arról szeretnélek kérdezni, hogy ugye május 15-17-e között lesz ez a bizonyos lelki gyakorlat, amelyet Mária Rádiós sorozatba illeszkedik. Női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei, ez a címe. És hát most erre átérve, ugorjunk bele a mély vízbe, a tapasztalatait szerint mi az a leggyakoribb kereszt, amit a nők generációkon át hordoznak, és mondjuk azt, hogy mi az a kincs, amit hajlamosak vagyunk természetesnek venni?
Hát én a kincsel kezdeném, és akkor talán jobban érthető, hogy mi az, ami fáj egy nőnek, hogyha nem tud megvalósulni, mi az a kereszt. És itt a kincshez azt a gondolatot mondanám el, amit a Szent II. János Pál pápa fogalmazott meg a testteológiájában, amikor a teremtéskönyvről elmélkedik, és aztán nem csak ő, hanem más teológusok is gondolkodtak hasonlóan erről, hogy mit jelent nőnek lenni, mi a nő definíciója, hogyha lehet ilyen csúnya szót mondani. Minden esetre nagyon szép teremtéskönyv, amikor a nyelvtanilag is sajátos kifejezést használ a szentíró, hogy megteremtette őt saját képmására, teremtette őket. Tehát megteremtette az embert az Isten, először egyes számba, igen, megteremtette őt saját képmására, és utána többet számot használ saját képmását kifejezendő. Tehát egyszerre férfi és nő egységet alkot, és sem a küldetésben, sem a hát emberi mi voltában nem alárendelt egyik sem a másiknak, hanem egyenrangúak. Másrészt pedig egymáshoz való kapcsolatukban van különbség, tehát a férfi a nő felé és a nőnek a férfi felé való küldetésében, ahogyan a közösséget megélik egymással. A legelső gondolatát az lenne, hogy az Isten a férfit is, meg a nőt is arra teremtett, hogy egymással szeretett közösségben éljen. És ez már a testi adottságunk is mutatja, hogy ki kiegészülésre alkotta meg az Isten a testünket. Ki kell egészítenünk egymást, hogy bár egymás nélkül is emberek vagyunk, de együtt egymással a Szent Háromságos közösségnek lehetünk az élő képe. Tehát a házasság János Pál pápa nagyon, hogy is mondjam, elismerő elemzés kapcsán azt jelenti, hogy az a Szent Háromságos szeretett közösségnek a képe, a férfinő hűsége és egy életen át tartó szeretett közössége, egysége, amiből ugye élet fakad, nem csak a gyermeknek az élete, hanem a környezetükre is. Ez szeretet kihat, és ha szentségi házasságban élnek, akkor valóban ez egy küldetés is a környezetük számára, hogy erről a szeretetről tegyen egy tanulságot. És a másik fontos, hogy amikor a második teremtés történetben arról olvasunk, hogy Ádám oldalából teremti meg az Isten az Évát, és akkor még nem Évának hívja, hanem nőembernek hívja, hogy is és isa, is az ember és isa, a nőember, ad neki egy definíciót, és ez a nagyon izgalmas, amikor azt mondja az Isten, hogy az ember, a férfi Ádám egyedül bolyong a paradicsomban, és keresi a társát, és nem találja az állatok között. Jó, hogy az Isten sokat van vele, és úgymond vele van, együtt van, de nem egyenrangú lelkitársként, hanem teremtőként, atyaként van vele, és vágyik az ember a társa, és akkor az Isten azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, teremtsünk neki egy segítőtársat. És a segítőtárs az Isten szerinti definíciója a nőnek. És itt rögtön mindenki a szívéhez kap, hogy így csoda, hogy a nő csak egy segítőtárs. De hogy ezt jól kell érteni, nagyon, nagyon szép gondolat, hogy a segítőtárs mi volt. Egy másik magyarázat, ami jobban megvilágítja, mit jelent a segítőtárs definíció, hogy egy másik írónál azt olvastam, hogy az embernek az a küldetés, amiből teremtették. A férfit az Isten a földből gyúrta meg, sárból, tehát a kozmosz a hivatása, a teremtett világ a küldetése. És a nőt meg az emberből műtötte ki az Isten, a húsból, csontból, tehát a nőnek az ember a küldetése. És akkor itt nem szakadunk el egyáltalán a szentírási gondolattól, sem a tapasztalatú valóságtól, hogy a férfinek a mindenfajta képessége, az ereje, a racionális képesség, analitikus gondolkodás, hogy fel tudja térképezni a világot, a valóságot, és nagy erővel tudja képviselni az Isten törvényét, akár természetben, akár társadalmi kapcsolatokban. Ez egy óriási öröm neki és kibontakozás, mert ez az igazi küldetése, hogy az Isten törvényét a világban képviselje, és a teremtésben együtt szolgáljon, együtt működjön vele. A nőnek viszont a nőre az ember bízta, tehát a férfit, a gyermeket, az embert. És amikor azt mondom, hogy a nőre az ember bízta, benne van az is, hogy Jézus Krisztust is valamilyen formában, de a megtestesülés miatt a szizanyára bízta. Tehát a megtestesüléshez az Istennek szüksége volt egy édesanyára. Erről is olvastam már szöveget, hogy mekkora megtiszteltetés a női identitás, mert az Istennek egy nőre volt szüksége, hogy elinduljon az üdvösség történet. De ne fussunk ennyire elő, csak ezt akarom még kihangsúlyozni, hogy a nőnek a megvalósulása, a boldogság az, hogyha az ember segítheti az életben, a kibontakozásban, és az üdvösségünk óta, megváltásunk óta még nagyobb öröme a nőnek, hogyha az üdvösségre való születésben is segítheti a rábízott ember, a férjét, a gyerekét.
A kincsekről beszéltél idáig, ha jól értettem.
Igen,
most akkor talán térjünk át a keresztekre.
Igen, igen. Tehát ez a szintén a teremtéskönyve megírta a szentíró, hogy az Isten egyfajta úgymond büntetést ad a bűnbeesés után. De ez a büntetés, ez mi magunk hoztuk magunkra azzal, ahogyan elfordultunk az Istentől, hogy nem vele akarunk együttműködni, hanem csak a magunk feje után megyünk. És így az, amit a férfi kiteljesedését adja, hogy ő együtt uralkodik az Istennel a teremtett világon, és képviseli az ő törvényét, és a rendet, és a szépséget, és nem tudom, ezt a férfi karizmát, ebben csorbul. Ugye azt mondja neki az Isten, hogy ellenáll majd neked a föld, és a homlokod veredékével kell majd művelned, és az, ami az ő küldetés, az nehézségbe fog ütközni, küzdelmes lesz, nagyon nehéz lesz. És a nőnek hasonlóan az emberrel való kapcsolatában a küldetése szenvedést fog hordozni, mert nagyon őszintén, vagy hogy is mondjam, reálisan azt mondja az Isten, hogy a férfi uralkodni fog rajtad, pedig vágyakozni fogsz utána, és hogy nagyon nagy fájdalommal fogod megszülni a gyereket. De ne azt nézzük ebbe, hogy hát milyen szörnyű így a hogy mondjam, a sorsa az embernek a bűnbeesés után, mert Gyökösi Endre protestáns lelkiíró nagyon szépen magyarázta ezt a úgynevezett büntetést. Ha nőt nézzük, akkor a gyermekszülés kapcsán, hogyha nagyon könnyű lenne megszülni egy gyereket így, mint hogy mondjuk nem tudom most porszívózni, vagy nem tudom, tehát van nagyon egyszerű, magát értetődő dolog lenne, és könnyen menne. Ebben a bűnbeesett állapotunkban, ahol az önzésre vagyunk hajlamosak, nem tudnánk annyira értékelni ezt a gyermeket. Tehát pont az a szenvedés, áldozat és küzdelem, amit beleadunk valamibe, azt teszi számokra értékessé. Az a nő számára így lesz a gyermek, a mindene, a kincse, mert majdnem az életét adja szinte. Igen. A nő nem is egyszer, ugye a születendő gyermekért. Hát, hogy a férfi uralma az hogyan gyógyító a nő számára, nem tudom, nincs benne a gyökösébe, de az, hogy a férfi részéről az, hogy meg kell küzdeni a rendér, az igazságért a világban, az is, hogy mondjam, az önzését fogja csökkenteni, fogja látni, hogy ez nem egyszerű, nem magát értetődő, hanem egy harc, egy folyamatos harc. És itt nem beszéltem arról, hogy az egymáshoz való küldetésük, a férfinek is a közösség a nővel, és a nőnek is a férfivel. Tehát nem azt jelenti, hogy a férfi folyton a munkában van, a nő meg otthon szomorkodik, hanem alapvetően egymás szeretette a küldetésük, és emellett, tehát elsődleges küldetés, hogy egymást jól szeressék, és emellett vannak ezek a sajátosságok, hogy mi az, ami érdekli a nőt, és mi az, ami érdekli a férfit, amiben boldog, hogyha ki tud teljesen.
Kincseket és a kereszteket csak férfinő relációban tudjuk értelmezni?
Nem, nyilván nem, mert a pápa is mondja, hogy amíg a Teremtés könyvében Ádámról beszél, csak még nincs Éva a világon, tehát még Ádámban van, úgy nincs kiműtve belőle, addig az emberi fajról beszél a szentíró, tehát hogy Ádám a teremtett világgal megismerő kapcsolatban van, nevet ad a dolgoknak, tehát van egy a nőnek is, meg a férfinak is van azért a kozmoszhoz is küldetése, tehát a szenvedést a nő is megélheti, így a világgal való kapcsolatban, de hogy ami szíven szúrja jobban, amitől szenved, az az, hogy a szerette, a rábízott ember, a gyermeke, ugye a férje, ugye nem tudom, anyja, családja szenved. A férfi is szenved nyilván a szerettei szenvedésétől, de én a tapasztalatom az, hogy néha, mintha jobban szenvedne attól, ha nem tud dolgozni, hogyha emberként a világban, a társadalomban már nem lenne helye. És hát én nem tudna ezt az isteni uralmat nem tudja képviselni, de ez a részét én nem tudom annyira menőként, én kívülről látom, csak hogy mennyire magába tud omlani egy férfi, ha nem potens, hogyha nem tud cselekedni, hogyha beteg lesz, sokkal jobban szenved egy férfi betegségtől, vagy hogyha
munkanélküli állapotba kerül,
igen, akkor depressziós lesz, nagyon-nagyon elszenved tőle.
Hogyha egyetlen mondatot kellene mondjál egy olyan nőnek, aki jelenleg úgy érzi, hogy túl súlyosak a keresztjei, és mondjuk nem találja a helyét akár a világban, akár az egyházban, az vajon ez a mondat hogy szólna? Mi lenne az?
Hogy Krisztus a tökéletes élettársunk.
Kedves Mira nővér, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, a Jóisten segítsen téged a további életedben és a szerzetesi hivatásodban. Elbúcsúzom, feltámad Krisztus.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, a beszélgetésükön, én is várok minden érdeklődőtől a lelki gyakorlatra.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kedves hallgató, amint a bevezetőben is említettem, a most elhangzott rész a beszélgetésünknek csupán első fele, a második rész is hamarosan adásba kerül. A Mária Rádió lelki gyakorlat sorozatának májusi témája a női szerepek, anyai örökségünk kincsei és keresztjei címet viseli, amelyet Pigler Mónika Mira domonkos rendi szerzetes vezet. A lelki gyakorlat részletei és a jelentkezési lap a Mária Rádió honlapján a mariaradio.hu/almadialógus címen érhető el. Találkozunk Balatonalmádiban. Búcsúzik Öntől Ercsényi Lajos, zalaegerszegi akolitus. Feltámad Krisztus!
Kedves hallgatóink! Önök Ercsényi Lajos beszélgetését hallották Pigler Mónika Mira nővérrel a májusi almádialógus lelki gyakorlatról. A beszélgetés első része hangzott el. A második részt holnap 13:25 perckor hallgathatják meg.